Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fönnállva énekeljük a 25. Zsoltárunkat, 25. Zsoltárunknak az első versszakát. 25. Zsoltárunk első versszaka így kezdődik, szívemet hozzád emelem. Elfoglalva magasztaljuk tovább Istenünket a 489. dicséretünk mind a négy vers szakának éneklésével. 489. dicséretünk első versszaka így kezdődik, örök élet reggelem. Segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, helyeteket elfoglalva most hallgassátok meg a Heidelbergi KT 4. úrnapi kérdéseit és feleleteit, amelyeket Békefi György gondnok úr fog felolvasni.
Előző úrnapi kérdések között arról volt szó, hogy mit kíván tőlünk Isten törvénye, és megtarthatjuk-e mindezeket. Negyedik úrnapja, kilencedik kérdés. Nem igazságtalanul cselekszik-e az Isten az emberrel, ha törvényében tőle olyat kíván, amit nem képes teljesíteni? Nem, mert Isten az embert olyanná teremtette, hogy azt teljesíthette volna. De az ember az ördög ösztönzésére szándékos engedetlensége által mind magát, mind ivadékát megfosztotta ettől az isteni ajándéktól. Ilyen engedetlenséget és elszakadást büntetlenül hagyhat-e Isten? Semmiképpen sem. Sőt, felettébb haragszik. Mind a velünk született bűnért, mind az elkövetett bűnökért, és azokat igazságos ítéletéből ideig való és örök büntetéssel akarja sújtani, mint maga mondta, átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Hát Isten egyszer s mind nem irgalmas is? Isten igenis irgalmas, de igazságos is. Ennél fogva igazsága azt kívánja, hogy a bűnt, amelyet az ember az ő legszentebb felsége ellen elkövetett, ugyancsak a legnagyobb, azaz örökké tartó testi-lelki büntetés kövesse.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenek igéjét, mely szól hozzánk és keres bennünket Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott második leveléből, mégpedig a második fejezet mind a 17 verséből. Figyelmes lélekkel hallgassátok Istennek igéjét. Kérünk pedig titeket, atyám fiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, és a mi őhozzá leendő egybegyűlésenkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamar a ti értelmetetektől, se ne háborítassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a manapja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el ez addig, míg nem következik elébb a szakadás, és meg nem jelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, mikor még ti nálatok valék? És most tudjátok meg, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemész az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével, akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden családságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, és hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, ti érettetek, atyám fiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdetektől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a lélek szentelésében és az igazság hitében, amire elhívott titeket a mi evangéliumunk által, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére. Miért is, atyám fiai, legyetek álhatatosak, és tartsátok meg a tudományt, amelyre akár beszédünk, akár levelünk által tanítattatok. Maga pedig, ami Urunk Jézus Krisztus, és az Isten, ami atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetekben. Isten lelke tegye áldotta az ő igének olvasását, hallgatását és szívekbe fogadását. Gyertek most lélekben, Isten előtt leborulva, imádkozzunk hozzá eképpen. Mennyi Úrunk Istenünk, milyen sokszor kell nekünk életünk során szembesülnünk azzal, hogy az a világ, amelyben élünk, mennyi fájdalmat, mennyi szomorúságot, mennyi megrendülést okozó, fájdalmas hírt és valóságot hordoz. Mennyi Úrunk Istenünk, az elmúlt órákban különösképpen talán a szülőket, a nagyszülőket, de akár még a fiatalokat is megrendíthette az a hír, hogy sok fiatal, akik tegnap még tele voltak tervekkel, akik életüknek az indulásánál voltak, akik oly sok örömet okozhattak családjuknak és egymásnak, szinte egy pillanat, és küzdelmekben, fájdalmakban, de sokaknak közülük véget ért az életük. Mennyei Urunk Istenünk, szülőként, nagyszülőként, de fiatalként, testvérként, rokonként megrendül a mi szívünk. Bár nem személyesen érint, és mégis átérezzük az ő nyomorúságukat, az ő fájdalmukat. És ezen keresztül is szembesülünk annak a valóságával, hogy mennyire törékeny mindnyájunknak az élete. Mennyire fájdalmas az a valóság, hogy mi is, akár reggelre kelve, elindulunk dolgainkat végezni, elbúcsúzunk egymástól a viszontlátás reménységében, megkezdünk egy napot, talán erőben, egészségben, és ki tudja, mit hoz a következő óra, ki tudja, mit hoz a következő perc. Mennyei Urunk Istenünk, amikor mindezeket átéli az ember, még ha talán távolról is, a szívében, lelkében megszólal egy vágy, egy kívánság, vigasztalásra vágyunk az élet keserű valóságával szemben, az ember mulandó voltával szemben, az ember életének törékeny voltával szemben vigasztalásra vágyunk. Ezt kívánjuk azoknak a családoknak, akik most ezt különösképpen is átérik, de valójában lelkünk mélyén, mert valóban tudjuk, ki tudja, mit hoz a következő óra magunk számára is. Azt kérjük te tőled, hogy most ezen az órán, a te igéden keresztül, és a te lelked által, a szívet megnyitó lélek ajándékán keresztül add meg nékünk, mutasd meg nékünk az ember életének egyetlen, legfontosabb és legfőbb vigasztalását, amely tud reménységet adni, amely tud békességet adni mindenkor, minden időben, mindnyájunk számára. Kérünk téged, Istenünk és Urunk, könyörülj rajtunk, és vigasztald a mi lelkünket. Amen. Kedves testvérek, most az ige hirdetésre készülve énekeljük az 512. dicséretünknek az első és a második versszakát. 512. dicséretünknek az első versszaka így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram!
Hozzám, Uram, mert szolgát hallja szó. Így mondom, mert magam rég annak érezem, hadd járjak utadon, hadd várjam még jódat. Hűszín ellen, hűszínvel szüntelen, adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem. E rendelt utamat, s minden parancsodat.
Gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg Istennek igét, melynek alapján az ő segedelmű hívásával szólani kívánok most előttetek. És amely írva található Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott második levelében, mégpedig a levél második fejezete 16. és 17. versében eképpen. Maga pedig, ami Urunk Jézus Krisztus, és az Isten, ami atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, a Bibliát, a napi bibliaolvasó kalauz szerint olvasók talán felfedezhették, hogy ez nem a mai igék valamelyike. Sőt, talán még azt is felfedezhették, hogy pont egy héttel ezelőtt volt ez az ige szakasz kijelölve a Biblia olvasó kalauz szerint. Úgy történt, hogy amikor lelkipásztorotok, aki még mindig betegséggel küzdök, megkért erre a mai szolgálatra, akkor eszembe jutott az egy héttel ezelőtti élményem. Szokásom a szíven elolvastam az indulás előtt Istennek az igéjét, amikor idejöttem, és nagyon megérintettek ezek a versek. Egy kicsit arra vágytam, hogy bárha erről szólna majd az ige hirdetés, nem így lett és nem is baj, mert az is eleven ige volt. De minden esetre most, hogy a kérést kaptam, felelevenedett bennem az, hogy ez az ige nagyon fontos. Amiről itt Pál apostol beszél, az egy nagyon fontos ige és tanítás. Nagyon fontos azért is, mert nagyon nehéz. Nagyon nehéz szembenézni mindazzal, ami ebben a fejezetben és az utolsó versekben is van. De éppen azért, mert nehéz, éppen azért, mert fontos. Nem szabad, hogy megkerüljük. Mert valójában az igazi vigasztalást ezeken a verseken keresztül kaphatja, nyerheti el az ember. Mert Pál apostol itt egy régen volt gyülekezet tagjainak, rajtuk keresztül tulajdonképpen nekünk is vigasztalást kíván. Jézus Krisztus és az Isten, ami atyánk, vigasztaljon meg bennünket, vigasztalja meg a ti szíveteket. Ezt írta le, és ezt kívánja Pál apostol. Vigasz. Amikor ezt a szót meghalljuk, az Isten vigasztalásáról, amikor hallunk, akkor érezzük azt, hogy erre van szükségünk. Olykor az életünkben nagyon érezzük, és sajnos úgy igaz, sokszor az életünkben úgy érezzük, nagyon nagy szükségünk van az Istennek megerősítő vigasztalására. Mert az a világ, amiben élünk, és az az élet, amit élünk, nagyon sokszor és nagyon sok okot ad, hogy az ember szíve megrendüljön, az ember lelke elszomorodjon, hogy az ember életének vigaszra legyen szükségem. Én azt gondolom, hogy mindnyájan hallottátok, és mindnyájatokat megrendíthetett az, ami azzal a diákcsoporttal történt, Egy pillanat. És 16 élet. 16 fiatal gyermek. És 16 család. És szülők. És nagyszülők. És testvérek. Szembesültek azzal, milyen a véletlennek, milyen a halálnak a hatalma. És bármennyire nem közvetlenül érint bennünket, mégis én úgy hiszem, talán különösképpen is a szülők, a nagyszülők így távolról is átérzik azt a fájdalmat, azt az űrt, azt az elkeseredést, azt a reménytelenséget, amit most ezekben az órákban és még hosszú időn keresztül ezek a családok átélni fognak. Egy olyan fájdalomra, amiről mi tudjuk nagyon jól, hogy arra emberint vigaszt nincsen. Csak az Isten vigasztalhatja meg az embernek a szívét egy ilyen tragédia után. De a nagy tragédia mellett eltörpült az a hír, amit az interneten olvastam, hogy az elmúlt napokban, az otthonában egy 10 év körüli kisfiú kihűlt. Kihűlt, azaz megfagyott. Ki tudja miért? Ki tudja miért nem volt a családjának, az édesanyjának pénze fűtésre? Ki tudja miért történt így, de minden esetre, amikor ezt a hírt olvastam, akkor eszembe jutott egy régi mese. A gyufárus kislánynak a meséje, ami olyan fájdalmasan szomorú, de azért született meg, mert több száz évvel ezelőtt is igen, megesett, hogy gyermekek is, meg persze felnőttek is, a télben, a fagyban, a hidegben, olyan fiatalon akár, megfagynak, elveszítik az életüket. És ma már milyen szomorú, mennyire fájdalmas, hogy olyan világban élünk, hogy már nem is gondolunk rá a mindennapokban. A hírekben már meg sem jelenik, hogy nem csak 5-600 vagy 2000 évvel ezelőtt, ma is, minden nap, százával és ezrével vannak olyan, nem csak idősek, gyermekek is, akik az alultápláltság miatt, vagy valamiféle olyan betegség miatt, amire tulajdonképpen lenne gyógyír, de nincs. Nem kapják meg, és éppen ezért ők is. Ugyanolyan tragikusan, bár nem ilyen látványosan, mint abban a buszbalesetben, de milyen szomorú, hogy százával, ezrével halnak meg naponként. De a személyes szomorúságaink még elevenebben érintik és fájdalmasabban az életünket. Mert valahol tudjuk, amikor elszomorodunk azért, mert lever bennünket akár egy ilyen átmeneti betegség is, mint egy influenza, akkor még ha tudatosan nem is gondolunk rá, de valójában érezzük azt, hogy ez is arra emlékeztet és figyelmeztet bennünket. Haladunk a korban, megyünk betegségről betegségre, és valójában minden betegség arra emlékeztet, hogy mindenki életében egyszer majd eljön az a betegség, amiből nem lesz felépülés. Mindnyájan tudjuk, hogy olyan életet élünk, amikor fájdalmasan sokszor eljönnek azok a pillanatok, amikor azért szomorkodunk, mert vagy nekünk kell elindulni, vagy valakitől el kell búcsúzni, akitől a halál elválaszt bennünket. Szükségünk van arra, hogy az Isten vigasztalja a mi szívünket. De amikor Pál apostol itt, ebben a levélben, ebben a fejezetben az Isten vigasztalását kívánja a Tesszalonika belieknek és nekünk is, akkor valójában legfőképpen nem ezekre a mindennap átélhető szomorúságokra gondol, és nem ezekre kíván az Istentől vigasztalást. Tudnotok kell, hogy akkor a Tesszalonika beli gyülekezetben, a gyülekezet tagjai között volt egy reménység, amit a gyülekezeten belül többen hirdettek is, hogy Krisztus eljövetelének a manapja itt van, talán pár óra, talán csak egy-két nap, és eljön, és itt lesz, és bekopogtat. És hogyha Jézus visszajön, és a manap már itt van, akkor elmúlik az életből minden rossz. Hiszen ők is tudták, hogy Krisztus visszajövetele az persze jelentette, hogy ne jelenteni az utolsó ítéletet, amikor megítéltetik mindenki. De ő Krisztusban hívő gyülekezet volt. Ők hitték és remélték, hogy amikor Krisztus visszajön az utolsó ítélet után, jön az újjáteremtés, és nekik helyük lesz az eljövendő életben, az újjáteremtett világban. Nekik helyük lesz a mennyei Jeruzsálemben, amikor már nem lesz könny, és nem lesz sírás, és nem lesz szomorúság, és hát nem lesz szükség vigasztalásra sem. Eljön, amire az ember vágyik. Mi, akik itt vagyunk, tudjuk jól, hogy ez a nap még nem jött el. És azt is tudjuk jól, hogy ennek a napnak az eljövetelét mi nem tudhatjuk, mert ez csak az Atya tudja. És nem ennek a napnak az eljövetelét kell nekünk számolgatnunk. De ugyanakkor, hogyha igazából a lelkünk mélyére nézünk, akkor felfedezhetjük azt, valamiféle rokonság az akkoriak szívéhez képest a mi lelkünkben is él. Valljuk meg őszintén, talán nem merjük kimondani, de ott a lélek mélyén azért van egy reménység. Az a reménység, hogy úgy szeretnénk olyan világban élni, és úgy szeretnénk olyan életet élni, ahol nincs helye az aggodalmaskodásnak, az aggodalmaskodás miatti szomorúságnak. Szeretnénk olyan világban és olyan életet élni, ahol nincs betegség és nincs halál, és nem kell hallania, mert nincs az embernek ilyen tragédiákról, amiről nap-nap után hallottunk. Szeretnénk olyan világban élni, ahol nincs szegénység és nincs nyomorúság és nincs igazságtalanság. Ott a lélek mélyén, ott él ez a reménység. És attól nagyon nehéz ez az ige. Mert egykor régen megírta a Tesszalonika belieknek, ott van a szívetekben a reménység, hogy eljött ama nap, és elmúlik minden rossz. És Pál apostol itt ebben a levélben, ebben a fejezetben azt mondja, hogy nem. Nincs itt. Nincs közel. Nincs közel az a nap, ama nap, amikor elmúlik minden rossz. Pál apostol itt azt mondja el, ebben a fejezetben is, bár csak jelzéseket ad róla, hogy addig, amíg eljön ez az a nap, addig még nagyon sok mindennek meg kell történnie. Addig, amíg eljön ama nap, ilyeneket ír Pál apostol, ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, amíg nem következik el elébe a szakadás, és meg nem jelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván. Addig a napig. Meg kell történnie annak is, hogy nagy lesz a világban a gonosznak, igen, a fájdalmakat, a szenvedéseket, a megpróbáltatásokat okozó gonosznak is nagy lesz a hatalma, hogy a későbbi versekben fogalmaz. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemész majd ama napon az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével, akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, már csak pár szóban, csak jelzés értékűen, de mégis milyen félelmetes az a jövő és az a jelen, amiről Pál apostol itt beszél. Ilyen világ lesz, ilyen világ van, olyan világ, amelyben nagyon sok ok van arra, ami tőlünk távolabb, vagy akár tőle hozzánk közelebb is fájdalomra, szomorúságra adhat otkot az embernek. És ezeknek, Jézus szavát idézem most Máté evangéliuma végéről, ezeknek meg kell történnie. Ezek nem megkerülhetők. Ezek nem kikerülhetők. És bizony ez a kor, amiben benne élt Pál apostol, és amiben benne élünk mi is, az Isten gyermekeinek, az Isten népének is nehéz, fájdalmat és szomorúságot okozó lesz. Meg kellett ezt tanulni a Pál apostolnak is, még a saját személyes életén keresztül is. Ő tudta, hogy így lesz, mert az élete tanította meg rá. Gondoljátok meg, ismeritek jól az életét. Pál apostol életéből nem múlt el az igazságtalanság, a jogtalanság, az üldözés, ami sokszor a szó fizikai értelmében, hiszen ismeritek, meg is kövezték őt, de legfőképpen lelki értelemben mennyi szomorúságot okozhatott neki, hogy még az övéi is nagyon sokszor ellene fordultak. De még nyilvánvalóbban megjelente ezt, ti is tudjátok, adatott neki egy tövis, egy betegség, ami minden bizonnyal, nem csak testi, lelki fájdalommal is megkeserítette az életét, és szeretett volt, remélte, hogy megszabadulhat tőle, és könyörgött az Istenhez, könyörgött az Úrhoz, hogy múljék el tőle, vetessen el tőle az a tüske, és nem vétetett el tőle, megmaradt egész életére, egész földi életére nézve. Tudta Pál, hogy mindezeknek a világban és az ő életében is meg kell történnie, és éppen ezért kívánta, éppen ezért írta le, hogy vigasztalja a ti szíveteket az Isten örök vigasztalással és jó reménységgel. Örök vigasztalás. Nem véletlenül teszi Pál apostol ezt a jelzőt a vigasztalás szó elé, mert nagyon szemléletessé teszi és teljessé teszi ennek a jelentését. Mert ezt az örök vigasztalást egyrészt lefordíthatjuk így, hogy a legfőbb vigasztalást kívánja a Tesszalonika belieknek. Sőt, hogy a hitvallásnak a szavát, megfogalmazását idézzem, az egyetlen egy vigasztalást kívánja, hogy azzal az egyetlen egy vigasztalással vigasztalja őket az Isten. És mi ez a legfőbb vigasz? Itt ebben a fejezetben, egy korábbi versben Pál apostol ezt elmondja a Tesszalonika belieknek. Hálát ad ezért, hogy az az örök vigasztalás megjelent az életükben, amikor így ír. Mi pedig mindenkor háladással tartozunk az Istennek, ti érettetek atyám fiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket az Isten az üdvösségre, a lélek szentelésében és az igazság hitében. Mi az örök vigasztalás? Mi a legfőbb vigasztalás? Az ige szavára utalva, és az egész új szövetség üzenetére utalva, az a legfőbb, az az egyetlen egy vigasztalás, ami igazán meg tudja erősíteni és vigasztalni az ember lelkét, az a kijelentés, hogy kiválasztott titeket az Úr. Isten öröktől fogva kiválasztott titeket. Kiválasztott titeket arra, hogy Krisztus haláláért megbocsássa a ti bűneiteket. Kiválasztotta titeket arra, hogy az a Krisztus, aki meghalt a kereszten, és aki mennybe ment, és aki ígéretet tett, hogy helyet készít a választottaknak, kiválasztott benneteket arra, hogy amon napon nektek helyetek legyen. Abban az eljövendő országban nektek örökké való helyetek legyen. Mi a legfőbb vigasztalás? Hogy mindezt Krisztusban és Krisztus által megtette, eldöntötte, megtette az Isten, mert szeretett titeket. Mert öröktől fogva szeretett titeket. Gondoljátok meg, Pál apostol, arra nyomorúságra, arra betegségre. Ezt a vigasztalást, ezt az egyetlent, ezt a legfőbb vigasztalást azokban a szavakban kapta magától az Úrtól. Beteg vagy, nyomorúságot hordozol, könyörögsz azért, hogy elmúljon az a tüske, elég neked az én kegyelmem. Mindenre elég. Ha a kegyelem megvan, ha a kegyelem tiéd, akkor elég neked az én kegyelmem, nem érdekes az a tüskem. Nem érdekes, hogy mi van még. Nem érdekes, hogy milyen terheket hordozol. Nem érdekes, hogy mennyi egyébként mások számára talán a lelket összetörő fájdalmat, terhet kell hordoznod. Te kéred, hogy gyógyulj meg? Nem. Elég neked az én kegyelmem. Ez az örök vigasztalás. Örök azért, mert a szószoros értelmében ez a vigasztalás mindig érvényes. Ez a vigasztalás érvényes most, ez a vigasztalás érvényes holnap, ez a vigasztalás érvényes a mi földi életünkben, és ez a vigasztalás valóban örök vigasztalás, mert örök életre szóló vigasztalás. Nem egy pillanatra szól, nem egy egyszeri eseményre, nem egy egyszeri szabadulásra, ez az örök életre szóló vigasztalás. Gondoljátok meg, megint hadd idézzem Pál apostolnak az életét. Pál apostol Filippiben börtönbe vetik. Az sem volt könnyű. Nem azért fohászkodott, nem azért könyörgött ott a Filippi börtönben, hogy mondjuk jöjjön az a bizonyos földrengés, és megnyíljon a börtönnek a fala, az ajtaja, a kapuja. Ő dicsőítette az Istent. Ott a nyomorúságban, a rabságban dicsőítette az Istent. Miért? Azért, mert lehet, hogy akkor már ott élt a szívében ez a pár szó. Nehéz? Nem baj. Elég neked az én kegyelmem. És a gyógyulásra nézve is, nem úgy igaz? Ő gyógyulást kért. Kaphatott volna, idézőjelbe téve mondom, egy olyan szót, egy pillanatra szóló vigasztalást. Jó, meggyógyulsz ebből a betegségből. De aztán jött volna a holnap, és a holnap után jött volna egy más betegség. És hát, tudjuk jól, Pál apostol maga írta le, mert ő is tudta és látta. Azért a halál csak mint utolsó ellenség töröltetik el. Milyen vigasztalást kíván Pál apostol nekik, nekünk? Örök vigasztalást. A legfőbbet, a legfontosabbat, az egyetlent. És ennek fényében úgy az embernek a lelke mélyre kell nézni. Igen, sokszor mi is. Azért fordulunk imádságban az Istenhez, hogy vigasztalja meg a szívünket. Mert ez meg az meg amaz, lelki, testi baj, nyomorúság, terhel, szomorít, kedvetlenít, veszi el talán így érezzük az életerőnket. Mit kérünk? Milyen vigaszt kérünk a mi szomorúságainkra, a betegségeinkre akár, vagy a gyászainkra? Milyen szomorúság, milyen vigasztalást kérünk? Nem baj, ha az ember azért imádkozik, akár önmagáért, akár éppen a lelkészéért, hogy a betegségből gyógyítsa meg az Isten, de azt a vigasztalást kell kérni. Azt a vigasztalást mindig kérnie kell az embernek, azt a legfontosabbat, azt az egyetlent, azt az elsőt, hogy az Istennek ez a pár szava, az a döntése, az a kiválasztó kegyelme, mert szeretetből fakad, az az ígérete, ami igazán megvigasztal mindennel szemben, hogy megváltott az Úr, és a helyet kész van Krisztus által, ezt a vigasztalást minden más vigasztalás kérés előtt az Úr elé kellene tenni. Sőt, mást mondok, minden vigasztalás kérésünk előtt valójában ott kellene lennie, mint Pál apostol szavaiban is, egy hálaadás. Hálát adok, Uram, mert szerettél öröktől fogva. Hálát adok, Uram, mert kiválasztottál. Hálát adok, Uram, mert Krisztusban kegyelmet készítettél. Hálát adok, Uram, mert azzal a reménységgel vigasztalsz, hogy kész van számomra a hely a te örök országodban, és miután ebben az örök vigasztalásban hálával fordultunk az Istenhez, hát utána lehet azt a vigaszt kérni, hogy csendesítse le szívünket, hogy erősítsen meg bennünket, hogy a pillanatban is, ha úgy dönt, vegye el a terheket, és ezen keresztül is vigasztaljon meg bennünket. Mert ha nem így tesszük, akkor kérjük a pillanatnak a vigasztalásait is, és lehet, hogy a lelkünkben hozzánk is megszólal az Úrnak a szava. Talán kicsit másképpen, mint Pál apostolhoz, és megkérdezi, mennyi mindent kérsz, mennyi mindenre kérsz vigasztalást? Hát nem elég neked az én kegyelmem? Az a kegyelem nem ad mindenre békét, megnyugvást és reménységet? Vigasztalja meg a ti szíveteket az Isten, mondja Pál apostol, és erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben. Nem véletlenül kapcsolja Pál apostol ehhez a fontos kívánsághoz, tanításhoz, a vigasztaláshoz, nem véletlenül kapcsolja a megerősítés kérését. Azért, mert a legfőbb vigasztalás, a legfőbb vigasztalásban való hit, a legfőbb vigasztalásban való bizodalom is az ember életében megerőtlenedhet. Mert emberek vagyunk. Mert a mindennapoknak a terhei, az aggódásai, testi vagy lelki fájdalmai, igen, ezt a vigasztalást, az abban való reménységet és bizodalmat elerőtlenítheti az embernek a lelkében. Sőt, Pál apostol itt másról is, valami sokkal veszélyesebbről is ír. Mert azt mondja, hogy a sátánnak, a hitetőnek a hatalma valóságos a világban. És éppen azért, mert a sátánnak, a hitetőnek a hatalma valóságos a világban. Éppen ezért ő az ő hatalmával megteheti. Pontosabban megpróbálja megtenni, hogy a legfőbb vigaszt, a legfőbb reménységet felcserélje az ember életében, lelkében, hitében valami másra. A legfőbb egyetlen egy vigasztalást, az igaz vigasztalást valami hamisra. Ezért kíván megerősítést Pál apostol, mert szükségünk van, hogy az Isten megerősítsen bennünket a jó tudományban. Mi ez a jó tudomány? A teológia? Nem egészen, nem valamiféle elméleti tudásról van szó. Pál apostol itt a jó tudomány alatt a beszédet érti. A jó és az igaz beszédet, ami a Bibliának a helyes értelmezésén alapul. Mi erősítheti meg az ember lelkét az egyetlen egy vigasztalásban? Csak ez. Az Isten igéje. Az Isten igéről szóló igaz beszéd. Csak ez az egyetlen egy és semmi más. Mert hadd olvassak fel újra még két verset a fejezet korábbi részéből. Itt is mond itt Pál. És akkor meg fog jelenni a törvénytaposó, akit megemész az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével, akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek. Olyan világban élünk, már Pál apostol is olyan világban élt, amikor mindez igaz. A hitetőnek van hatalma. És felfigyeltetek az ígére? Van hatalma a hitetőnek jeleket tenni. Sőt, van hatalma a sátán hatalmával a hitetőnek csodákat is tenni. És a hitetőnek célja van. Jézustól tudjuk, hogy a hitetőnek célja van. Elhitetni. Hamis reménységre, hamis hitre, elhitetni, elvezetni, ha lehet, még a választottakat is. Akiket pedig az Isten arra választott ki, hogy az egyetlen egy vigasztalásban találják meg lelküknek erejét, békességét már a jelenben is. A hitetőnek hatalma van jeleket, csodákat tenni, és ismeri az embernek a lelkét, az ember lelke. És valójában mi is emberek vagyunk, és ez ránk nézve is igaz. Az ember vágyik a jelekre, és az ember vágyik a csodákra, hogy a jelek és a csodák megerősítsék az embert, hogy a jelek, a csodák, azok megvigasztaljanak bennünket, hogy megerősítsék még akár a hitünket is. Gondoljátok meg, ma is ezrek, sőt milliók vannak, akik vágyakoznak, sőt keresik a mennyei jeleket, a mennyei jelenéseket, vagy éppen a Mária jelenéseket. Vágynak rá és keresik, mert úgy érzik, ha mindezt átélhetik, akkor meg fog erősödni a hitük. Akkor még teljesebb lesz a reménységük, a bizodalmuk abban az egyetlen egy vigasztalásban. És ma is vannak, gyülekezetekben is vannak, felekezetekben is vannak, ahol olyan tanítások hangoznak el, higgy. Higgy, és akkor minden rossz elmúlik az életedből. Akkor nem kell aggodalmaskodni a holnap felől. Akkor az életed problémái megoldódnak, higgy teljes hittel, és akkor minden betegségből van felgyógyulás. Akkor minden elmúlik, minden rossz, ami az embernek fájdalmat okoz. És Pál mindezekre mondja, hogy nem. A jel, a csoda, erről beszél itt ebben a versekben is, a jel, a csoda még akár meg is tévesztheti az ember. Jöhet az Istentől, jöhet Krisztustól, de jelet, hitető, megtévesztő jelet és csodát tehet, akár a hitető is. Nem véletlen ti is tudjátok, hogy Jézus valójában nemet mondott, már a kísértőnek is. Amikor a kísértő arra akarta rávetni, hogy menj az emberek közé, és tegyél nagyon sok jelt, és majd mennyire fognak hinni benned. És Jézus nemet mondott arra, hogy akár a kenyéren keresztül, akár a leugráson keresztül jeleket mutasson az embereknek. És Jézus életét ismeritek jól, amikor jeleket kértek tőle, azt visszautasította. Sőt, amikor megmutatta olykor, hogy ki is ő valójában jeleken keresztül, vagy amikor csodát tett olykor, abban is megmutatna ki is ő valójában, hogy mindenre van hatalma, azt is idézőjelbe téve mondom, értsétek jól a szót, szinte titokban tette. És milyen sokszor mondta, az övéinek, akik látták, vagy az érintetteknek, ne beszéljetek róla. Nem jeleken, nem csodákon keresztül akarta Krisztus, sem a tanítványok, sem a későbbi apostolok, sem a tesszalonikabeli gyülekezet, vagy a mai gyülekezetek tagjainak a hitét az egyetlen egy vigasztalásban megerősíteni. Csak az igaz beszéd. Csak az igaz beszéd az, ami megerősít minket az örök vigasztalásban. Amiről Pál apostol beszél, amiről Jézus is beszélt. Hogy a világból, amíg ő vissza nem jön, nem múlik el a nyomorúság, a tragédia. Szinte félek kimondani. Igen, nekem is, és nektek is, nekem is, mint édesapának, és mint többszörös nagypapának, tudnom kell, hogy egy olyan világban élek, hogy nem tudhatom. Egy balesetben. Vagy egy ki tudja honnan hirtelen jött betegségben. Igen, lehet, hogy akár a gyermekem, akár az unokám is. Ugyanúgy elindulhat a minden élőknek az útján, mint ahogyan azoknak a fiataloknak az élete elindult. Egyik pillanatról a másikra. Igen, mindez nem múlik el. Nem múlik el a világból. És küszködni fogunk az egész életünkben is. A betegség, a testnek, olykor a léleknek az erőtlensége is fájdalmat adhat, és szomorúságot okozhat. Igen, mindezeknek meg kell lenniük. De bennünket igazából megerősíteni, megvigasztalni csak az fog, ha az egyetlen egy vigasztalásban kapaszkodunk. Amit Jézusnak a szava hirdetett, amit Pál apostolnak a szava ismételt meg különböző szavakban újra és újra, abban az egyetlen egy legfőbb igaztalásban, amit olyan csodálatos módon foglal össze a Heidelbergi K.T. első kérdése is. Évelején hallhattátok. Amikor hallottátok a K.T. kérdése és felelete, szinte szavak nélkül megkérdezte tőletek. Ki tudja, mit hoz a ti számotokra is a 2017-es esztendő. De szavak nélkül kérdezte tőletek, úgy indultak neki ennek az évnek, hogy abban az egyetlen egy vigasztalásban hisztek, amit a K.T. így fogalmazott meg, és ebben benne van minden. Hogy testestül, lelkestül, mind életetekben, mind halálatokban, nem a magatoké, hanem a ti hűséges megváltótoknak, a Jézus Krisztusnak tulajdonai vagytok, aki az ő drága vérével minden bűnötökért tökéletesen eleget tett, s titeket az ördög hatalmának, minden hatalmától megszabadított és megőriz, hogy mennyei atyátoknak akarata nélkül egy hajszál sem eshet le a ti fejetekről, sőt, inkább minden a ti üdvösségetekre kell, hogy szolgáljon. Igen, minden, bármi történjék is. És éppen ezért az a ti vigasztalásotok, hogy Szent Lelke által titeket is az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl, ebben az egyetlen egy vigasztalásban bízva, erre az egyetlen egy vigasztalásra építve az életeteket, ő neki éljetek. Amen. Feleljünk most Isten igére énekszóval, fennállva énekeljük el a 475. dicséretünknek mind a három versét. A 475. dicséret első versszaka így kezdődik, imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Imádkozzatok és buzgón kérjetek, bűnös voltunk, ért Uram, ó, ne vess meg, és szent lelket adj nékünk, hallgass meg fiad nevében, ha kérünk. Keressetek buzgón is megtaláltok, téged keresünk, Uram, hogy bűsátok. Erőt ne vegyen, mi rajtunk légy nékünk. Életünk.
helyünket elfoglalva, könyörögünk imádságban a mi Úrunkhoz. Mennyei Úr Istenünk, jól tudjuk és kívülről tudjuk, mi a mi életünknek a legfőbb, az egyetlen vigasztalása. Az a vigasztalása, amiért hálával tartozunk te néked minden könyörgésünkben. Az a vigasztalás, hogy mennyei Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk és öröktől fogva megváltó Krisztusunk, szerettél bennünket, szeretetből kiválasztottál minket, hogy Krisztus érettünk is adta ott a Golgotai kereszten az életét, hogy mennyei Atyánk, te nálad bűneinkre, minden bűnünkre, gyarló esendő életünknek minden botlására kiérdemelje mennyei Atyánk a te bocsánatodat. És tudjuk, hogy az, ami legfőbb, a legfőbb vigasztalásunk, hogy igen, Krisztus, amikor föltámadt és visszament te hozzád, és ült mennyei Atyánk a te jobbodra, akkor mennybe menet előtt az ő ígérete, az nekünk is szólt, és rólunk is szólt, hogy ő előre megy, és helyet készít. És amikor visszajön, amikor elhozza a mennyeknek országát a maga teljességében, az a mi vigasztalásunk, hogy tudjuk, hisszük, akkor nekünk ott helyünk lesz. Hogy az újjáteremtett világban, amikor egy szívvel, egy lélekkel fogunk örökkön örökké magasztalni téged, mi is ott leszünk abban a mennyei karban. Tudjuk, valljuk, hirdetjük, mi a mi egyetlen egy vigasztalásunk. És mégis, amikor lelkünkbe nézünk, amikor talán számba vesszük a mi imádságainkat, hogy mire is kérünk vigasztalást a mi életünkben, akkor látnunk kell, milyen sokszor megfeledkezünk erről az egyetlen egy vigasztalásról. Milyen sokszor azt kérjük te tőled, hogy a pillanatra adj nekünk gyógyírt, testnek és léleknek gyógyulást, testnek és léleknek vigasztalást, békességet. Milyen sokszor megfeledkezünk arról, hogy először és elsősorban és szinte mindig azért kéne fohászkodnunk te hozzád, hogy te az egyetlen egy vigasztalással úgy vigasztalj meg bennünket, hogy ebben erősödjünk meg, és ebben találjunk mindenre békességet. Hogy ennek az egyetlen egy vigasztalásnak a hitében, reménységében, erejében a te ígéd erősítsen meg nap-nap után és vasárnapról vasárnapra, és imádságról imádságra úgy, hogy a mi imádságaink mindig hálaadással kezdődjenek, amelyben köszönetet adunk te néked, hogy miénk lehet kegyelemből, hitáltal, a te szeretetedért a legfőbb vigasztalás Krisztusban a kegyelem, amelyre nézve ránk is igaz, amely mindenre elég. Ha Krisztus kegyelme ott él a mi szívünkben, mindegy, mit hoz az élet, lehet az, olykor talán nagyon nehéz és fájdalmas és nagyon szomorú, az elég arra, hogy megtartson. Az elég arra, hogy álhatatosan várjuk azt az időt, amikor eljössz a ma napon, és elhozod az örök életnek teljességét. Kérünk téged, Krisztusunk, Urunk, a Szentlélek által, te, aki olyan világosan tanítottál, és te a te tanításodat az apostolok is, Pál apostol is újra és újra olyan világosan kifejtette, kérünk téged, te őrizd meg az igének az erejében, amely egyedül megtarthat az egyetlen egy vigasztalásban, és az igén keresztül védj meg bennünket attól, hogy amire talán hajlana, vágyna a szívünk, hogy jeleken, csodákon keresztül élhessük át a te vigasztalásodat, add, hogy az legyen a legfontosabb, a te ígéd őrizzen, a te ígéd erősítsen, abban az egyetlen egy vigasztalásban, ami nekünk ajándékozott az Úr Jézus Krisztusban. Amen.